Észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok. Főbb híreink először röviden. Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást. Horváth P. András jogászt választotta meg az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. Súlyos orosz légicsapás sorozat érte éjszaka Kijevet, több mint 20-an meghaltak és 90-en megsérültek. Holnap időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor, északkeleten zivatar előfordulhat, 27-32 fok közötti hőmérséklet várható. Következnek a részletek. 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. A segítséget két részletben, augusztusban és novemberben kapják meg a szülők, valamint a gyermekvédelmi intézményben élő gyerekek. A döntés csaknem 400 ezer gyermeket érint. Részletek Kovács Mártontól.
Egyetlen gyermek sem, kisgyermek sem indulhat hátrányból azért, mert a családja nehéz helyzetben él. Ezért vállaltuk korábban, és ezért vezetjük be, hogy mintegy 400 ezer magyar gyermek 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap.
Szülők százezreinek jelent nehézséget az iskolakezdés, ezen enyhítene a támogatással a kormány, mondta miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, a segítséget a már korábban megítélt jogosultsági rendszer alapján kapják meg az érintettek. Ennek megfelelően a sajátos nevelésű gyermeket nevelő szülők, a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élő gyermekek, valamint az árvaellátásban vagy a rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményben részesülők is automatikusan megkapják a támogatást.
Minden olyan tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermek, akik emelszintű 1000 forinttal vagy nem sokkal megemelszintű családi pótlékot kapnak, ők mind jogosultak lesznek. Minden sajátos nevelésű, tehát esenés gyermek családja jogosult lesz. Minden gyermek, aki részt vesz a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben, segítjük az egyszülős családokat, minden olyan gyermek jogosult lesz erre a 100 ezer forintos támogatásra, akik egyszülős családban élnek, és ott ugye otthon 1000 forinttal megemelt családi pótlék.
A támogatást két részletben kapják meg az érintettek. Az első részt 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalja ki az államkincstár, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában novemberben kapják meg a családok. 2027-ben egy komplexebb, alaposabb, pontosabb rendszert alakítanak ki, közölte Magyar Péter miniszterelnök.
Összesen mintegy 868 milliárd forint hazahozatala és a helyreállítási terv energetikai vállalásainak megvalósítása válik lehetővé 4 energetikai törvény módosításával, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, az intézkedések lehetővé teszik a szélenergia elterjedését, ami hangsúlyozta, növeli Magyarország energia függetlenségét. A szárazföldi szélerőművek magasságát a jelenlegi 130 méterről 199 méterre növelik, amivel nem csak védik, de fenntarthatóbbá is teszik a rezsicsökkentést.
Minél több hazai megújuló energiát tudunk termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Ezen kívül lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamos energiaszerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel.
A kormány tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról. Erről már Szondi Vanda, a kormány szóvivő beszélt, és emlékeztetett, egy új törvényjavaslat benyújtásáról döntöttek az 1990-es rendszerváltás máig be nem váltott ígéreteinek teljesítésére. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a nyilvánosságra hozás nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A személyiségi adatokat tiszteletben tartva tárják fel az információkat. Szondi Vanda beszélt arról is, hogy létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, amelynek munkájában nemzetbiztonsági szakemberek mellett történészek, levéltárosok, jogászok vesznek részt. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepe is megerősödik a jövőben.
A kormány döntése alapján az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, 2026. október 22-én hozzáférhetővé válnak az úgynevezett hatos karton és a mágneszalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziék és az úgynevezett B-mappák, B-naplók pedig folyamatosan, de legkésőbb 2026. december 31-éig kerülnek közzététerre. A szimbolikus dátum rámutat arra is, hogy a forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
Nekezi a kormány Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, erről is a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, több ezer milliárd forint hiányzik a vízi közműrendszerből. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
Nagyon meleg van, de talán egy kicsit jobb, mint tegnap meg tegnap előtt.
Kedden az abszolút melegrekord is megdőlt. A Nógrád vármegyei Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A kormány a hőségriasztás idején központi koordináció mellett a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetésével szervezte a védekezést. Emlékeztetett a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a rendkívüli helyzetet egy olyan vízi közműrendszerrel kellett átvészelni, amely évtizedes fejlesztési és felújítási hiányokkal küzd. Mint mondta, a rendszerből több ezer milliárd forint hiányzik.
Az országban a csővezetékbe jutó ivóvíz 20-30%-a elvész már a hálózatban. Ahogy a parlamentben is elmondtam, most óránként átlagosan 10-11 csőtörés történik. Itt a két hét alatt és jelenleg is a fő elsődleges feladatunk az ivóvíz fenntartása volt. 12 nap alatt sok 100 000 liter ivóvizet juttattunk el különböző módon az emberekhez.
Hozzátette, 120 településen kellett elrendelni harmadfokú vízkorlátozást, és valamilyen mértékű szigorítás még most is sok helyen van érvényben. A cél ezzel az volt, hogy megelőzzék a rendszer teljes összeomlását.
Ahogy a parlamentben elmondtam, megkezdjük Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, felgyorsítjuk, vagyis inkább elindítjuk a vízi közműhálózat felújítását, bővíteni fogjuk a víztározói kapacitásokat, vízmegtartási programot indítunk, fejlesztjük az öntözési kultúrát, és szükséges, hogy minél előbb elfogadja a parlament az új klímatörvényt, amely valóban hosszú távra felkészíti Magyarországot a szélsőségesebb időjárási helyzetek kezelésére.
Emlékeztetett a kormányfő, aki hozzátette, a klímaváltozás okozta nehézségekhez, a mezőgazdaságnak is alkalmazkodnia kell, ezt külön program támogatja majd.
Sólyog Tamás államfő és Magyar Péter miniszterelnök is tárgyalt a Velencei Bizottság delegációjával Budapesten a köztársasági elnököt érintő alkotmánymódosításról. Sólyog Tamás méltányolta az Európai Szakértői Testület elkötelezettségét a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktus rendezésében. Magyar Péter a találkozóról azt mondta, fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a bizottság tagjaival, akik nem bírálták a Sólyog Tamás eltávolítását célzó terveket. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Minősíthetjük alkotmányos pucsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hidegpolgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
Alkotmányellenesnek nevezte Sólyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását Áder János a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint politikai véleményekből nem következhetnek jogi eljárás.
Pontosan tudják, hogy nincsen hozzá megfelelő jogi muníció. Csak politikai vádak vannak, és ezért nem jogi eljárást, nem a most az alkotmányban, az alaptörvényben szabályozott jogi eljárást indítottak, hanem egy politikai deklarációt belefoglaltak az alkotmány záró rendelkezései közé.
Magyar Péter már többször beszélt arról, hogy alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani posztjáról a köztársasági elnököt.
Kezdeményezzük a jelenlegi köztársasági elnök megbizatásának megszüntetését.
A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Sólyog Tamást, aki szerinte nem tudta megteremteni a magyar nemzet egységét, ezért távoznia kell. Súlyog Tamás május végén a Velencei Bizottsághoz fordult az ügyben, szakértői közreműködést kérve a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktus rendezésében. Az uniós alkotmányjogi tanácsadó testület jelezte, kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, csütörtökön pedig a bizottság elnöke, titkára és Ausztria által delegált tagja Budapestre érkezett személyes egyeztetésre. A Sándor Palota a találkozó után közölte, a köztársasági elnök méltányolja a Velencei Bizottság elkötelezettségét a vitáshelyzet rendezésében. Egyúttal reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület és a magyar kormány közötti egyeztetés is eredményesen járul hozzá a magyar alkotmányos rend európai normáknak is megfelelő szintű megőrzéséhez.
Egy nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy gyümölcsöző tárgyalást folytattunk.
Csütörtökön a kormány tagjai is tárgyaltak a Velencei Bizottság delegációjával. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón azt mondta, egyetértettek a testület tagjaival abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítése.
Üdvözölték azt, hogy elindítunk egy hosszú távú alkotmányozási folyamatot, hogy legyen valódi a nép által, minden érdekelt által megtárgyalt és elfogadott alkotmánya végre Magyarországnak.
A miniszterelnök egy kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy a megbeszélésen nem hangzott el kérés, kritika vagy javaslat Súlyog Tamás államfő eltávolításával kapcsolatban.
Egy szót sem.
Magyar Péter hangsúlyozta azt is, hogy lesz egy átfogó alkotmányozási folyamat, ami lehet, hogy megváltoztatja majd a köztársasági elnök hatáskörét is. Hozzátette, az alaptörvény 17. módosítását több mint 23 ezeren véleményezték a múlt heti társadalmi párbeszéden, és a többség támogatta a javaslatot. Áder János kritikájára pedig úgy reagált a kormányfő, hogy a volt köztársasági elnök szavai szerinte nevetségesek, hiteltelenek és senkit nem érdekelnek.
Horváth P. András jogászt választotta meg az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A TISZA frakció jelöltjének feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása lesz. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
Az adatvédelmi szabályoknak megfelelő anonimizált önéletrajzot a bizottság tagjai e-mailben megkapták. A TISZA képviselőcsoport jelöltje dr. Horváth András, a Mi Hazánk képviselőcsoport jelöltje Virág Halmi Sarolta.
Ismertette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap átmeneti vezetésére jelölteket a fideszes Szent Királyi Alexandra, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának elnöke. A bizottság Mi Hazánkos alelnöke a vita során azt kritizálta, hogy nem volt több idő a jelölt állításra. Szabadi István szerint az átmeneti vezetőnek rá kell látnia a média működésére, és olyan képességekkel kell rendelkeznie, hogy át tudja látni az átszervezéssel járó jogi teendőket.
Én úgy gondolom, hogy mind a két jelölt, akiről most döntünk, teljesen alkalmasnak tűnik így áttekintésre, átolvasásra. Viszont rendkívül sajnálom, hogy nincs arra lehetőség, hogy itt legyenek velünk a jelöltek, és meg tudjuk őket kérdezni.
Radnai Márka TISZA képviselője a közmédiával kapcsolatban úgy fogalmazott, olyan szégyenfoltról van szó, amit helyre kell tenni, amellyel kapcsolatban a bizottsági alelnök szerint nem politikai, hanem társadalmi nyomás van. Hangsúlyozta, most átmeneti időszakra választanak vezetőt, akinek fő feladata az intézmény jogi és működésbeli átvilágítása lesz.
A nyílt pályázat, ami valódi társadalmi egyeztetés és szakmai egyeztetés útján fog végigmenni, az új vezetőnek a kiválasztása az nagyon fontos, hogy időt hagyjunk, és valóban fontos lehet, hogy legyen személyes meghallgatása is annak a szakmai vezetésnek, de most azon az állásponton vagyunk, hogy minél gyorsabban találjunk egy átmeneti vezetőt.
Csibi Krisztina, aki a Fidesz képviseletében volt jelen, a többi között azt hiányolta, hogy a bizottság nem dolgozott ki eljárásrendet a kiválasztásra.
Hogy nem nagyon értem, nem is azt, hogy egy héten belül összehívtok, ez természetes, hiszen ez a munkánk és rugalmasak vagyunk ezen a téren, hanem inkább az, hogy a személyeket nem tudtuk itt megismerni, nem tudtunk nekik kérdéseket feltenni arra vonatkozólag, hogy hogyan képzeljük képzelik el a jövőbeli munkájukat.
Az eljárás módja miatt nem állított jelöltet a Fidesz és a KDNP. Erről már Szentkirályi Alexandra, a Művelődési Bizottság elnöke beszélt.
Egyáltalán nem felel meg se az átlátható, se a felelős közjogi működésnek. Egy ekkora közmédia átalakítás átmeneti időszakára több ezer munkavállaló sorsát, több 10 milliárd forint fölötti rendelkezés teljes felhatalmazással, egy áterültetett gyors döntéssel, személyes meghallgatás nélkül én rendkívül problémásnak tartok.
A bizottság Horváth P. András pályázatát nyílt szavazással 7 igen és 4 nem mellett támogatta. A megválasztott az ELTE jogi karán végzett ügyvédként dolgozik. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásáig, július 26-áig látja el. Ezért a vezérigazgató egyhavi javadalmának 10%-át kapja meg. Horváth P. András a Duna Média szolgáltató vezetéséért az új vezérigazgató megválasztásáig felel.
Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte: az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába, és hiteles, független, objektíven tájékoztató médiumként működjön. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált: a közmédia átmeneti vezetésére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett egy tiszás párt kinevezett kapott megbízást. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre. Rúf Pálint indítványa szerint a képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. 4:11 múlt 1 perccel, itt a Krónika. Súlyos orosz légicsapás sorozat érte éjszaka Kijevet, több mint 20-an meghaltak és 90-en megsérültek, közölte a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője. Részletek Iváncsik Attilától.
Az ukrán főváros 30 pontján 25 rakéta és 12 drón csapódott be. A legtöbb áldozatot az épületek törmelékei alatt találták meg a mentő alakulatok. A pusztítás miatt Kijevben gyásznapot hirdettek. A légvédelem jelentése szerint az oroszok összesen mintegy 600 különböző típusú rakétát és harci drónt vetettek be. 7 ukrán megyében akadozik az áramszolgáltatás az energetikai rendszerben keletkezett károk miatt. Volodymyr Zelenszkij elnök a Kijevet ért súlyos éjszakai orosz légicsapások után ismét felszólította a nyugati szövetségeseket, hogy adjanak Ukrajnának légvédelmi berendezéseket. Az ukrán csapások célpontja Nyizsnyi Novgorod mellett az egyik legnagyobb kapacitású orosz olajfinomító volt, amely évente 17 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Emellett egy fontos vasúti hidat is eltaláltak.
Egy hétig szünetelnek a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között, amíg a perzsa államban el nem búcsúztatják az ország korábbi legfelsőbb vezetőjét. A szerdai dohai közvetett egyeztetésen viszont mindkét fél szerint sikerült haladást elérni. A tárgyalásokon az iráni külügyminisztérium felszólította Washingtont, hogy fékezze meg Izraelt. Az amerikai vezetés pedig közölte, először a Hormuzi szoros ügyét rendezik, de az iráni nukleáris fegyverek kérdése is rövidesen szóba kerül. Kanalas Lili összefoglalója.
A Hormuzi szoros irányítása az egyik kiemelt kérdés Teherán számára az iráni-amerikai egyeztetéseken, amelyel a hónapok óta húzódó konfliktust lezárnák. A perzsa állam Ománnal közösen szeretné felügyelni a perzsa-öböl bejáratát. Emellett Irán egyik legfőbb követelése a libanoni harcok lezárása és az izraeli csapatok kivonása, azonban a felek már az eddigi tűzszüneti megállapodásokat sem tartották be maradéktalanul. A napokban voltak összecsapások Izrael és a Hezbollah között, valamint a múlt hét végén az Egyesült Államok és Irán is légitámadásokat indított egymás ellen. A feszült helyzet miatt Dohában sem közvetlenül egyeztetett az amerikai és az iráni delegáció, azonban a felek és közvetítőik szerint is sikerült előrelépést tenniük. A dolgok már is remek irányba indultak, az olajhordonkénti ára jelenleg 68 dollár, a benzinárak is kezdenek csökkenni. Most azt kell biztosítanunk, hogy továbbra is haladunk előre ezen a téren, és éppen erre koncentráltak Dohában. Azután jön a nukleáris kérdés, ami miatt a legjobban aggódunk, erről is beszélni fogunk, mondta az egyeztetésekről J.D. Vance, amerikai alelnök. Irán atomsemlegessége az egyik legkritikusabb pont a felek között, míg az Egyesült Államok azt szeretné, hogy a perzsa állam semmilyen hasadóanyaggal ne rendelkezzen, addig Irán civil célra továbbra is dúsítana uránt. Emellett Teherán továbbra sem engedi a teljes körű nemzetközi ellenőrzést nukleáris létesítményeiben. Bármi történjék is, a lebombázott és megrongálódott létesítményekben nem engedélyezhető a belépés. Ez a törvény, nincs más lehetőség. A legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács határozata alapján jelenleg csupán két helyszín látogatására van joguk. Az egyik a Busheri atomerőmű, a másik pedig a teheráni reaktor. Ennyi, ezt szigorúan betartjuk, közölte az iráni tárgyaló delegáció vezetője. A tárgyalások azonban most egy hétig szünetelnek, az iráni delegáció már haza is utazott Dohából, a perzsa állam korábbi legfelsőbb vezetőinek temetése miatt. Ali Khamenei ajatollah még március végén a háború első napján halt meg egy légicsapásban. A volt iráni vezetőt egy hét múlva, június 9-én temetik, búcsúztatása azonban már szombaton elkezdődik Teheránban.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Megkezdődött a Gyesev 11 darabos, új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az öt részes, óránként 160 kilométeres sebességre képes klimatizált vonatok a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalon biztosítják majd a Gyesev Intercity szolgáltatását. A járművek festett kocsiszekrényei a Stadler szolnoki üzemében készülnek, az összeszerelést Lengyelországban végzik. Jogsági és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg. Úgynevezett sorsfordító házat adtak át a Somogy vármegyei Drávagárdonyban. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az MBH bank összefogásából felújított ingatlanba egy rászoruló család költözhet be. A segélyszervezet elnöke a közmédiának elmondta, tevékenységük középpontjában az esélyteremtés áll, így arra törekszenek, hogy ne csak átmeneti segítséget tudjanak nyújtani, hanem kitörési pontot is kínáljanak a családoknak. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, ez a sorsfordító ház is egy ilyen kitörési pont lehet.
A segélyszervezet arra törekszik, hogy az átmeneti otthonainak a környezetében minél több olyan ingatlannal rendelkezzen, vagy olyan lakással rendelkezzen, ahová családokat ki lehet költöztetni, hiszen egy átmeneti otthonban mondjuk másfél évig tud lenni egy család, de a célunk az nem az, hogy egyik otthonból költözön a következő otthonba az adott család, hanem az, hogyha lehet, akkor az önálló élet irányába induljanak el. És ez egy nagyon jó átmeneti forma, ami akár 5 évig is tartott, mondjuk, hogy egy család egy ilyen házat igénybe vesz, viszont ez nagyon fontos, hogy itt még azért ők a szervezet látókörében maradnak, tehát kapnak egyfajta gondozást, támogatást, de már önálló életet tudnak élni, tehát az édesanyja dolgozik, a gyerekek természetesen oktatási intézményekbe járnak.
Július 1-én elkezdődött a Jótékony Hét, amelynek célja a civil szervezetek támogatása. Egy olyan új kezdeményezés, amelynek köszönhetően több webáruház és vállalkozás kínál kedvezményeket, miközben a vásárlások összegéből civil szervezetek adományokat kapnak. A szervezők a programmal a társadalmi összefogást szeretnék erősíteni. López Brigitta és Falucskai Ivett összeállítása.
Egész évben van egy úgynevezett támogatottam, aki az egyik utcában szokott üldögélni, és őt minden sétám alkalmából meg szoktam lepni, és én minden nap 200 forintot szoktam neki adni.
Előfordul, hogy ruhát is adományozunk. Például a feleségem szervezett óvodában használt ruhavásárt, és a maradék ruhákat elvittük egy családok átmeneti otthonának.
Szakértők szerint tudományos tények bizonyítják, hogy az adományozás növeli a boldogság hormon termelődését az agyban. A magyar lakosság csaknem 60%-a szokott adományozni. A legtöbb adakozás az ünnepekhez, főleg a karácsonyi ünnepkörhöz köthető. A civil szervezetek támogatására jött létre a Jótékony Hét, amely július 1-én kezdődött és 7-e éjfélig tart. A kezdeményezés lényege, hogy összekössék a vásárlókat, a vállalkozásokat és a civil szervezeteket. Az akcióban résztvevő webáruházak, cégek a vevőnek kuponkód használatával azonnali kedvezményt adnak. Közben a vásárlások értékének egy meghatározott részét felajánlják a vevő által kiválasztott szervezetnek. Számolt be a részletekről Szabó Zoltán, a Jótékony Hét szervezője.
A kuponkód az egy civil szervezethez kapcsolódik. Ehhez a kuponkódhoz sokféleképpen hozzájuthat egy magánszemély, egy vásárló, akár olyan módon, hogy már kapcsolatban áll egy civil szervezettel, akik biztatják arra, hogy használja ezt a vásárlásra és során, akár a jótékony7.hu weboldalon meg tudják találni ezeket a kódokat. Ha ezt a kódot használom én vásárlóként egy vásárlás során, akkor azon kívül, hogy én magam is kedvezményhez jutok, és eldöntöm, hogy a vállalkozás általa előre deklarált módon és mértékben melyik civil szervezetet fogja pénzügyileg támogatni, miután én vásároltam. A pontos százalékokat előre meghatározzák a vállalkozások, a kedvezmény mértékét is, és a támogatás mértékét is.
Az egyik kedvezményezett civil szervezet a Heti Betevő Egyesület. Lánci Éva, az egyesület társelnöke elmondta, a szervezet több mint 10 éve működik, önkéntesekkel dolgoznak, akiknek köszönhetően vasárnapi ebédet adnak.
Országszerte átlagosan heti 1000 embernek, több mint 1000 embernek tudunk igazi vasárnapi ebédet adni, amit gyakorlatilag kizárólag magánadományokból finanszírozunk, egy meleg főétel, egy házi sütemény, gyümölcs.
A Jótékonysági Hét próba jelleggel jövő hét keddig tart. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni, és évente 2-3 alkalommal megtartani a programot, hogy az országos összefogássá váljon. A tervek szerint a következő alkalom novemberben lesz. A kezdeményezés részletei a jótékony7.hu weboldalon érhetők el.
Kiemelkedően sok baleset történt az utakon az elmúlt 3 hétvégén. A rendőrség ezért augusztus 31-éig országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokoll programot. Víg András összeállítása.
3 fekete hétvége is volt a magyar utakon az elmúlt hónapban. Június 12-e és 14-e között 7 halálos baleset történt az országban, ezekben 14 ember halt meg. 19-e és 21-e között 6 balesetben 80 vesztették életüket. A múlt hétvégén pedig 5 balesetben 9-en haltak meg. A 3 kánikulai hétvégének összesen 31 áldozata volt az utakon. A megszaporodott súlyos balesetek miatt az országos rendőrfőkapitány az egész országra kiterjedő fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést rendelt el június 27-e és augusztus 31-e között. Mondja Dávid Mónika, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársa.
Ennek az a célja, hogy minél több rendőri erőt csoportosítsunk azokra a helyekre, ahol Magyarország területén legforgalmasabb az a közlekedés, legforgalmasabb útszakaszain, balesetveszélyes csomópontokban, illetve azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb ember megjelenésére számítani lehet. Ezeken a helyeken kiemelten ott lesznek kollégáink, hogy segítsék a forgalmat.
Az akcióban a rendőrség az összes rendelkezésére álló sebességmérő készülékét beveti, mondja Oberling József ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának egykori vezetője.
300 közeli az eszközök készülékek száma, és ezeknek a karbantartása folyamatos, tehát nagyon ritka az a pillanat, hogy javításra váró készülék azért nem működik, mert még nem került sor a javítására, tehát 300 körüli működő eszköz, és mindegyik dolgozik.
A rendőrök munkáját több mint 50 drón is segíti. Ezekkel a forgalmat figyelik majd, és a haladás közben elkövetett szabálysértéseket, például az elsőbbség meg nem adását, a záróvonal átlépését és a kötelező haladási irány megsértését dokumentálják majd.
Időjárás jelentés.
Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15 és 21, napközben 27 és 32 fok közötti hőmérséklet várható.
Budapesten 21 órakor 27 fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hektopaszkál, mérsékelten emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika ezzel véget ért. A hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. Ciprus Évát hallották a viszonthallásra.
Műsor ajánlott. Délelőtt.
Hirtelen szívhalál esetén sokkal több embert lehetne megmenteni, ha mindenki ismerné az alapszintű újraélesztést.
Leállt a szívverése is, leállt a légzése is, és akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
Melyek a legfontosabb lépések? Kik lehetnek a Szív City program önkéntesei, és miként lehet most kedvezményesen defibrillátorhoz jutni? Balogh Tamás vagyok, tartsanak velünk, hogy tudjunk és merjünk is életet menteni.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
A magány néha a világ végére visz.
Meg szívesebben csak oldítanék.
Néha pedig egymás karjába. Amikor az élet összehoz két elveszett lelket.
Hova
mennék?
Minden megváltozhat.
Mi történt veled? Ki